A három ujjal vezérelt élet, Kárpáti György 46 éves. Hazafelé tartottunk édesanyámmal az óvodából, amikor konyafogni kezdtem, fáj a lábam, ölbe kéreckedtem. Anyu bíztatott, mindjárt otthon leszünk, kisfiam, addig bírt ki, ne kényeskedj. Lábam állapota rohamosan rosszabbodott a hátra lévő pár méteren. Amikor bekanyarodtunk a házunk kapuja alá, már bicegtem. Bementünk a lakásba. Anyu tetvett a konyhában, és ez alatt a lábam egyre erőtlenebbé vált. Estére már erős lesz, hevítette a testemet. Szüleim hívták a gyermekorvost. Az elmondott tünetek után csak rám pillantott, és már mondta is. Járványos gyermekbénulás. Elmúltam már 3 éves, amikor a paralízis áldozatává váltam. A mentőautó a László kórházba vitt. Rohamosan romlott az állapotom, annyira, hogy járóképtelenné váltam. A légzésem is egyre nehezebbé vált, saját erőből már képtelen voltam az életben maradáshoz szükséges levegőt belélegezni. 3,5 éves voltam, amikor vastüdőbe kerültem. 2 éven át egy perce sem hagyhattam el a lélegeztetőgépet. Elválaszthatatlan részemmé vált. Vannak azonban az életnek bizonyos, még az efféle esetekben sem megkerülhető törvényszerűségei. Ilyenkor a nővérek leállították a gépet, és másfajta lélegeztetőkészülék átlátszó búráját tették a fejemre. Tudom, hogy nem szerettem a búrát, de arról, hogy miként reagáltam magára a betegségre, már csak emlékfoszlányaim vannak. Azt hiszem, nemigen fogtam föl, hogy mi is történt velem. Szüleim minden nap meglátogattak. Alig maradt el tőlük nagynéném, aki mindig jött, ha ideje engedte. A rokonság többi tagja is kitett magáért. Ez a szeretet és törődés meg a kórházban dolgozó nővérek kedvessége csitítóan hatott rám. Az osztály 8 pajtásommal szorultunk vastüdőre, és a nővérek minden tőlük telhetőt megtettek azért, hogy színesebbé tegyék napjainkat. Tanulságos, bábelőadásokat rögtönöztek, meséket olvastak föl nagy empátiával, rövidebb-hosszabb versekre tanítottak minket. Megpróbálták pótolni az óvoda véglegesen elveszett világát. Amikor viszont magunkra maradtunk a kórteremben, csak a beszélgetés segített az unalom ellen. Hogyan néz ki a vastüdő, és miként tud segíteni a levegővételben? A hatalmas gép 3 alkotó részből áll. Az össúlya 1300 kg. Egyik meghatározó része a kompresszor, kinézete a régi kovácsműhelyek fújtatóira hasonlít. Ezt egy 10 cm átmérőjű cső köti össze a fekvőhelyjel. Ez utóbbi körülbelül 2 méter hosszú. Szélessége 1 méter, míg magassága 1,5 méter lehet a lábazat nélkül. Olyan, mint 2 egymásra buruló tepsi, amiket ott rögzítenek egymáshoz, ahol a 10 cm átmérőjű cső torkollik az alsó tepsi végébe. A vasból készült szerkezet fekvő felületén van a könnyen cserélhető matrac. Az alsó tepsi végében a befutó csővel átellenben nagy kereklyuk tátong. Amikor befektettek a gépbe, azon a nyíláson kellett kidugnom a fejemet, amit a szerkezet végéhez rögzített fejtartó támasztott meg. A felső rész tetejét erővel kell lenyomni, mivel azt a 300 kg ellensúly egyébként nyitva tartja. Az első és a felső részt kallantyúk segítségével lehet szorosra zárni. A szerkezetből ilyenkor már csak a fejem lóg ki. A nyakrésznél papírvattával alatti cellel légmentesen el kell tömíteni a rést. A kompresszor ekkor kiszívja az ártérből a levegőt, és vákum alakul ki a testem körül. Légnyomás nélkül a tüdőm már képes a légzésre. A következő pillanatban a kompresszor bőséges mennyiségű levegőt pumpál azon a csövön, amin előzőleg kiszippantotta, és a túlnyomás kipréseli a tüdőmben rekedt levegőt. A tepsi hosszanti oldalain 5 kis ajtó van, tetejükön csavarható fogantyúval. Természetesen ezek a nyílások is hermetikusan záródnak. Miért van rájuk szükség? Hogy azokon gumírozott karra szoruló nejlonkesztyűvel be lehessen nyúlni az ártérbe anélkül, hogy közben meg kéne állítani a gépi lélegeztetést. Így igazítják meg a nővérek a kezemet, lábamat, ha elfárad az addigi pozitúrában. A vastüdő tetejének egy része átlátszó műanyag, amin könnyen be lehet látni a belső térbe. Pizsamában szoktam aludni, mivel az állandó légmozgás sűsíti a zárteret, lepedővel takaródzom. A kompresszor hangja elég erős, idő kell hozzá, hogy a monoton zajt megszokjam. Elmúltam már 5 éves, amikor az orvosok észrevették, hogy ha csak rövid időre is el tudnám hagyni a gépet. Mivel addigra már szinte összenőttem a szerkezettel, és mélyen beívódott tudatomba, hogy csak azzal vagyok képes lélegezni, egyáltalán nem reptestem az örömtől, amikor ezt javasolták. Ekkortájt intenzíven győzködtem szüleimet, hogy vegyenek nekem egy táskarádiót. Szerettem volna zenét hallgatni, és a világról is többet kívántam tudni. Kaporőt, az a szemfüles orvosoknak megkérték szüleimet, bár sejtették, hogy ezzel nehéz helyzetbe hozzák őket, ígérjék meg nekem, hogyha rövid időre elhagyom a vastüdőt, megveszik az áhított készüléket. Ráálltam az alkura, bár nagyon féltem. Hintágyra fektettek a nővérek, és körülbelül 5-6 percig lélegeztem ott önállóan. A hintágy a méleg hintához hasonló szerkezet. Akkor fújtam ki a levegőt, amikor a fejem alacsonyabban volt, mint a lábam. Az újabb kibillenés után belélegeztem. Amikor már nehezen ment az önálló légzés, uzsgyi, vissza a vastüdőbe. Elkezdtek kiszoktatni a gépből. Az első napok, hetek alatt még nem fogtam föl, hogy milyen óriási változás kapujában állok. Sajátos lélegzetvételre tanított meg a betegségem. Amikor a széken ültem, ki kellett valahogy pótolni az erőtlen légzésemmel bejutatott kevéske levegőt. Először a két oldali nyaki izmokkal próbáltam rá segíteni, ám ezzel nem mentem sokra. Magam sem tudom, hogy miként kaptam rá, de elkezdtem aprós lukokban nyelni a levegőt, ami azonban nem a gyomromba, hanem a tüdőmbe került. A sok kis korgy felduzzasztotta a tüdőmet, ami aztán saját súlyától összeesett és kipréselte a levegőt. Így csak éber állapotomban lehet lélegezni. Ezt a technikát neveztem el békalégzésnek. Amikor már rájöttem, hogy rövid időre biztonságban el tudom hagyni a szerkezetet, szüleim beültettek a kerekesszékbe és kigurítottak a kórház udvarára. Szélesre tárult előttem a világ. Máig sem tudom, hogy kinek az ötlete volt, de 3 órára elhagyhattam a kórházat. Anyukám odaállt mellém. Lekerült rólam az állandó pizsama. Óriási élmény volt a saját ruhámba bújni. Taxiba szálltunk. Irány a Gellért-hegy. A kockás jármű hamarosan felrobogott velünk a hegytetőre. A panoráma szépségétől valósággal elájultam. Nem győztem betelni Pest számtalan házával, éberen füleltem a város motorizációzáját. Ekkor építették az Erzsébet hidat, éppen a fémszerkezetet mázolták pirosas alapozóval. Szemem mohón itt a hatalmas Duna távolba vesző látványát is. Mind-mind valóságos csoda. Visszamentünk a taxihoz és irány haza. Amikor beléptünk az ajtóm, szüleim már is a szobámba vittek. 2 éven át bámulhattam a kórterem plafonján a neonlámpákat és hozzá a hófehér falakat. Szagolhattam a kórház jellegzetes illatát. Mit láttam helyettük? A szobám mennyezetéről sok égős csillár lógott, a falakat színes képek díszítették. A lakásnak ember illata volt. Hát ez az én otthonom, budjant ki belőlem, és ez már végképp sok volt szüleimnek, elsírták magukat. Alig bírták abba hagyni az okogást. Én meg csak néztem a gyönyörű szobámat, és nem tudtam betelni melegségével. Az első lehetőséget követte a többi. Alkalomszerűen vittek ki szüleim a kórházból. Volt, hogy hetente 2-szer is, de volt, hogy jóval ritkábban toppanhattam be a mese szép szobámba. Életem alapvetően változott meg 1969-ben. 13 éves voltam, amikor megüresedett egy vastüdő a Baba utcában, a Rózsadombon, a Tüdő és Mozgás Rehabilitációs Intézetben, Magyarország egyetlen ilyen típusú ellátóintézetében. A László kórházban meglehetősen egyformán teltek napjaim. Ébredés után reggeli, majd ebédig tévénézés. A főétkezés után további tévézés, a vacsora után pedig alvás. Alig töltöttem el 3 napot a Baba utcában, az épülettel még meg sem tudtam ismerkedni. Amikor tanárok, az intézet alkalmazottai vettek körül minket, gyermekeket. Felmérték tudásunkat és mozgásképességünket. Számunkra is elkezdődött az általános iskola. Egyből 3. osztályos lettem. A tanároknak jó előre ki kellett gondolniuk, méghozzá személyre szabva mindenkinek külön-külön, hogyan is bírják megfogni az íróeszközt. Figyelniük kellett arra is, hogy ki milyen mozdulatokra képes. Volt olyan társam, aki csak a szájával tudott írni, a másik haverom a lábával formálgatta jeleit. Én magam sem mindennapi módon vetettem a betűket. Hanyat feküdtem. Fejem mellett a jobb oldalon volt a kinyitott füzet. Jobb könyökömet behajlítottam, és lábujjhegyjel megfogtam a ceruza kihegyezett végét. Bal kezemmel keresztbe nyúltam az arcom előtt, és megragadtam a ceruza végét. Amennyire csak bírtam, jobb felé billentettem a fejemet, hogy lássam a ceruza hegy mozgását. Eléggé kitekert helyzet volt, de csak itt tanulhattam meg a betűket és a számokat írni. Kis csapatunknak hasonló tantárgyakkal kellett megbirkóznia, mint a többi általános iskolásnak. Rajz, ének, gyakorlat és testnevelés óra persze nem volt. Hétfőtől péntekig minden nap volt tanítás. A tanító megérkeztekor nem kellett vigyázban állnunk, csak feküdni. Az órák végén megkaptuk a házi feladatot, amit nem lehetett elblitzelni. Tanáraink szigorúan követeltek tőlünk, és ha valamelyikünk elhanyagolta a leckét, akkor nem volt kegyelem, és egyest kapott. Mivel egész életünket zárt térben és környezetben éltük, sok alapfogalmunk és általános ismeretünk hiányzott. Egyszer biológia órán a szarvasmarháról tanultunk. Egyik barátomnak fogalma sem volt a jámbori ország miben létéről. Tanítunk mérnöki pontossággal festette le szavairól, hogy milyennek képzeljük el a tehenet. A földművelés sokfajta munka és távol állt izolált világunktól. Erről is alaposan felvilágosított minket a pedagógus, mielőtt elkezdte volna a tényleges tananyagot. Élénken emlékszem arra a földrajzórára, amikor a bolygók keringéséről tanultunk. Annyira kiválóan szemléltette az égitestek mozgását, viszonyát a tanító, hogy egyből megértettem. Az asztallapjára tett egy gyertyaszálat, az szimbolizálta a napot. Ezután elkezdte kerülgetni az asztalt, és közben saját tengelye körül is forgott. Ezt az összetett mozgást pusztán a fantáziánk erejével nem tudtuk volna elképzelni, csak a szemléletes bemutatóval. Igencsak különbözőképpen álltam a tantárgyakhoz. A matematikát ki nem állhattam, és a nyelvtannal is sűrűn meggyűlt a bajom. A biológia meg a fizika viszont érdekelt. Sokszor kellett áldáscsatát vívnom a feladott tananyaggal, hogy beltuszkoljam a fejembe. Előfordult az is, igaz csak ritkán, hogy elégtelent kaptam. Úgy gondolom, egy egészséges gyerek ilyenkor vállat von, és ezzel elintézi. Én viszont rendkívül kényelmetlenül éreztem magam a rossz érdemjegy után. Hajtott a bizonyítás vágya, ezért mindig bepótoltam azt a tudást, aminek a hiánya miatt felsültem. Erős 4-es átlaggal tanultam végig az általánost. Hajtott a tudásvágy, ezért vállaltam a továbbtanulás terhét. Gimnazistaként levelező tagozaton tanultunk társaimmal. A Rákóczi Ferenc gimnáziumból jártak ki hozzánk a pedagógusok hetente egyszer. Az önálló tanulás nem volt egyszerű feladat. Tanáraink kijelölték a negyedévi anyagot, de az elsajátítás módját és idejét ránk bízták. Mivel mindannyian bizonyítani akartunk, no meg persze tudni is, komolyan neki feküdtünk. A negyedik év végén kijött hozzánk az intézetbe az érettségi vizsgabizottság, és mi számot adtunk a 4 év erőfeszítéséről. Mivel a gimnáziumban is jó eredménnyel fejeztem be a tanéveket, a szokásos vizsgadrukkon felül egyéb izgalmat nem éreztem. Az osztályban a biológia tantárgy szakértőjének számítottam, ezért arra kicsit nagyosan készültem. Volt egy tétel, amit nem tanultam meg, naná, hogy azt húztam ki. Nagyon össze kellett kapnom magam ahhoz, hogy legalább egy 3-ast összeizzadjak. Fizikából viszont dicséretes 5-öst kaptam. A feleletem után a fizikatanár így szólt a kollégáihoz. Uraim, én úgy látom, Gyuritól nem tudok olyat kérdezni, amivel ki tudnék fogni rajta. A többi tájból 4-est adtak. 22 éves voltam, amikor kezembe vehettem az érettségi bizonyítványomat. Fiatalságunk persze nem csak tanulással telt, a szórakozásra is maradt idő. Hangulatos házbulik oldották a biflázás monotóniáját. 25-en laktuk akkor az intézetet, mindannyiunkat a paralízis döntött le a lábunkról. Ezeken az összejöveteleken szülők, testvérek, rokonok és barátok növelték a kis létszámú társaságunkat. A lányok közül többen is találtak maguknak levelező partnert, és ők szintén eljöttek a Murikra. A magnóból szólt az általunk kedvelt zene. A kintről érkezett férfiak, fiúk pedig őbe kapták a lányokat, és úgy táncoltak velük. Sajna, ez fordítva nem működött. Bőven találtunk új arcokat, hogy aztán beszédbe legyedjünk velük. A jó ízű terefele közben nagyokat haraptunk a különféle szendvicsekből. Az intézet dolgozói nem egyszer vetélkedőt is rendeztek a bulin. Különféle szempontok alapján vegyes csapatokat állítottak össze, általában 6-6 fős társaságot. A kérdésekre mi, bentlakók is tudtunk válaszolni, az ügyességi feladatokban pedig a kintről érkezettek jeleskedtek. Máskor előadók tették változatosabbá a napot. A barátok segítségével gyakran szétnézhettünk a városban és beleszimatolhattunk az élet forgatagába. Barátságok és szerelmek is fonódtak az intézetben. Engem is nem egyszer megperzselt a láng. Volt 7-es hónapos, meg olyan, ami 20 éve tart. Tartott? Az egyik lányba annyira belezúgtam, hogy szinte elájultam tőle. Ő meg szinte nem is foglalkozott velem. csak egészséges nőkhöz vonzottam. Úgy gondolom, nincs sok értelme annak, hogy két hozzám hasonlóan mozgássérült összeházasodjon, még akkor sem, ha szeretik egymást. Szükség esetén nem tudnánk segíteni a másiknak, pedig erre azért állandóan rászorulunk. Elsősorban az intézetben dolgozó hölgyekre tudtam kivetni a hálómat. A jelenlegi barátnőmmel is így ismerkedtem meg. Az idők folyamán annyira javult az állapotom, hogy már csak éjszaka az alvás idején szorulok vastüdőre. A mozgásterem azonban még így is behatárolt. Bárhova is szerettünk volna elmenni kedvesemmel, estére mindig vissza kellett térnünk az intézetbe. Végül is hozzám költözött az intézeti szobámba. Gyakran fordultunk meg nénikémnél, aki Budakalászon lakik. Autóbusszal voltunk a Mátrában, és moziba is eljártunk. Harmonikusan teltek a hónapok, évek. Ám ha lefeküdtem, kínzó gondolatok törtek rám. Mennyire más lenne, ha egészséges emberként élhetném életem. A következő percben viszont már annak örültem, hogy súlyos betegségem ellenére vannak terveim, és törekszem rá, hogy minél több elképzelésemet megvalósítsam. Néhány gyermekbénulásban megbetegedett lánynak sikerült olyan kapcsolatot kialakítania az intézetben dolgozó betegszállítókkal, amiből házasság lett. Ők már kint élnek a városban, mivel szükség esetére velük van a hordozható légzőkészülék. Fordítva is működik a kapcsolatteremtés. Egyik barátom megkérte egy nővér kezét, összeházasodtak, és azóta is boldogan élnek. Éveken át harcoltam egy elektronos meghajtású kerekes székért. Az évek folyamán kényelmetlenné vált, hogyha ki akartam menni a kertbe vagy az utcára. Mindig meg kellett kérnem valakit, hogy gurítson ki. Nagyobb önállóságot szerettem volna. Hosszas küzdelem után 1983-ban jutottam álmaim segédeszközéhez. Már nem kellett egész nap az alatt a fal alatt ülnöm a kertbe, ahová reggel kitolt a nővér. Az első napokban keresztül kassul bejártam a környéket kis járgányommal. Igazi felfedező utak voltak azok. Nem csak a látott képesdítette fel lelkemet, hanem az is, hogy önállóan létezem, távol az intézet falától. Egyre messzebb merészkedtem el a szuperjárgányommal. A motor szerencsére elég erős volt ahhoz, hogy az aszfalton gond nélkül megküzdjön a hegyek koptatóival. Addig egyforma napjaim jelentősen átalakultak. Elmegyek bevásárolni, szóltam társainak. Kell valami a boltból? Szabadságom kiteljesülése olyannyira lelkesített, hogy napközben alig láttak az intézetben. A sok lófrálás során barátokra is szertettem a környéken. Már a bevett szokásommá vált, hogy ebéd után végiglátogatom a környéken dolgozó lakó barátaimat, ha csak az időjárás közben nem szól. Elektromos járművemmel a Moszkva térig vagy a Margit hídig is eljuthatok. Legnagyobb sebessége azonban csak 6 km óránként, ezért odáig ritkán furikázom el. Új ismerőseim 1-2 kilométeren belül találhatók, hozzájuk pár perc alatt eljutok. Jó dolog, ha segítenek rajtam, de azt még jobban szeretem, ha én segíthetek másoknak. Összebarátkoztam egy fiatal házaspárral, aki kerékpárszerviszt működtetnek házuk aljában a garázsban. Gondoltam egyszer, megnézem, hogy megy a bolt, és elgurultam hozzájuk. Jöttek-mentek a kuncsaftok. A fiatalasszony egyszer csak a fejéhez kapott. Nem fizettük be a csekket. Semmi baj, feleltem, add ide, majd leugrom vele a postára. Gond nélkül elintéztem a befizetést, azért van az embernek szája, hogy használja. Egy busz megállónyira van a zöldséges. Gyakran benézek hozzájuk, nyáron főként paprikáért és paradicsomért, télen egy kis déli gyümölcsért, évszaktól függetlenül pedig jó szóért. A minap is betértem a fiúkhoz. Hosszasan beszélgettünk, amikor nagyot korgott a zöldséges gyomra. Nem hoznál valamit harapni? Már indultam is, és elviharzottam a rózsakert bevásárlóközpontba. Ott a bejárati ajtó után ölembe teszik a kosarat, és begurulok a gondolák közé. Mivel csak három ujjamat tudom mozgatni, és a fejemet, mindig megkérek valakit, hogy vegye le a polcra az árut, és tegye a kosárba. A pénztárosnők már jól ismernek. Elveszik ölemből a kosarat, és kiállítják a számlát. A pénztárcámból kiveszik a pénzt, és beteszik a visszajárót. Táskámba rakják a megvásárolt élelmiszert, meg a pénztárcát, és felakasztják a kerekes szék hátuljára. Szegény, éhen halni kezdő zöldséges komám sem nélkülözött sokáig. Gyorsan fordultam a két üzlet között. Van a közelben egy kisebb élelmiszerbolt is. A pult mögött serénkedő hölgy még 30 éves sincs. Vele is hosszasan elbeszélgetek, ha éppen nem jön senki. Ha meg sűrűn nyílik az üzlet ajtaja, a vevőkkel diskurálok. Megesik, hogy a kiszolgálónak el kell szaladni a tisztítóba vagy a postára. Ilyen korán bízza az üzletet. Ha vevő érkezik, vásárlásra bíztatom. A végén fizethetnek. Ketten csak ki tudjuk számolni, hogy mennyi az annyi. Nem csak a környékbeli kereskedőknél áll jól a szénám. Sajnos az a család, amelyikről most szó lesz, már elköltözött. Annyira összebarátkoztunk, hogy többször is meghívtak ebédre, vacsorára. De talán még jobban példázza kapcsolatunk erős szálait, hogy akkor sem feledkeztek meg rólam, amikor nagy baráti társaság várodott össze náluk a kertben. Elektromos kocsimmal könnyedén lavíroztam a velem is közvetlenül viselkedő társaságban, és néhányukkal össze is barátkoztam. Felhősebb oldala is van az életbe csöppenésemnek. Leinte, amikor már egyedül jártam kertem a kerületben, úgy éreztem, hogy az emberek erősen megbámulnak. Mázsás súlya volt a tekintetüknek. Csak lassan voltam képes ezekkel a méregető pillantásokkal megbarátkozni. Időbe telt, még lélekben eljutottam odáig, hogy kezelni tudjam ezeket a kényelmetlen szituációkat. Ma már bátran reagálok ezekre. Ha annyira néz valaki, hogy szinte neki megy az oszlopnak, megállítom a kocsimat és megkérdem, hogy mit is szeretne tudni rólam. Ne nézzél, kérdezzél. Többnyire zavart pislogás a reakció. Az illető elkapja a fejét és tovább megy. Igen ritkán fordul elő, hogy a kíváncsiskodó honpolgár bátorságot merítsen és kérdezni merjen. Roppant idegesítő, ha a járdán gépjármű állja utamat. Régebben ilyen helyzetben még én éreztem magam kényelmetlenül, ha találkoztam a sofőrrel. Azóta nagyot fordult a kocka. Határozottan felhívom a feledékeny vezető figyelmét, hogy a járdát a gyalogosoknak találták ki. Amíg szüleim bírták energiával, sok mindennel meg akartak ismertetni. Gyakran voltam kint a futballpályák lelátóin. Amikor bátyám kenúzni, húgom pedig kajakozni kezdett, már a vízparton fordultam meg többször, és a vizes sportok lelkes hívévé váltam. Ellátogattunk testvéreim vidéki versenyeire is, és nagyon drukkoltam a sikerükért. Mára már csak a tévén nézhetem a sportmérkőzéseket. Fő kedvencem az atlétika és a vizes sportok. A focit a képernyőn már nem kedvelem annyira, mint a helyszínen. Csak néhány látékost látok, akik kergetik a labdát. Én viszont az egész stadiont szeretném látni szőröstől bőröstül. Érdekelne minden kis momentum a hatalmas arénában. Azt hiszem, a képernyőről a legjobban az élő való varázsa hiányzik. Néha elkap a vágy, szívesen futnék vagy ugranék rúddal. A súlyemeléssel, a birkózással és az ökölvívással szemben viszont kimondott ellenszenvet érzek. Ezeket embertelen sportoknak tartom. Éhes vagyok minden a gépjárművekkel kapcsolatos információra. Lecsapok rá, legyen az újságban vagy a telekommunikációs eszközök bármelyikén. A motorizált közlekedés, mint egész egység szintén érdekel. Ha kielégültem füstös hobbimban, akkor szívesen fordulok szobanövényeim fele, ezek is megtöltik kis kuckómat. Az én növényeim nem bontanak szirmot, csak zöldelnek. Futók csüngenek a falról, meg páfrány. Sok kaktusz növeget cserében, azokat a legkönnyebb gondozni. Különböző színű fükföldíboják is díszítik lakomat. Fikuszom már másfél méter magas, a közelében krotonnő. Hiába veszi körül az intézetet zöld, szükségem van arra, hogy itt, bent is, a növények szép látványába fusson tekintetem. Jó pár könyvet vásároltam. Azok a könyves polcon találtak helyet. A szabadon maradó percek pedig igen alkalmasak a gondolkodásra. Anélkül sem lehet meg az ember, pláne, ha maga javára fundal ki valami fontosat. Sokáig forgattam a fejemben a kérdést, hogyan tudnék önállóan telefonálni. Ma már kihangosítható telefon van a szobám falán. Egyik lakótársammal közösen üzemeltetjük. Három mozgásképes ujjammal és egy hosszabb pálcával kényelmesen ki tudom hangosítani és hívni is tudok. Ez is nagyon fontos lépés volt önállóságom kiszélesítésében. Mivel Zsuzsát többször hívják, mint engem, megbeszéltük, hogy ő veszi fel a kagylót, ha csörög a készülék. Ha engem keresnek, átcsönget hozzám, és már fogadom is a hívást. Szüleim szeretetét és törődését továbbra is érzem. Hetente látjuk egymást. Húgom és bátyám sem felejtett el, ők is jönnek, ahogy idejük engedi. Mindketten házasok és gyermekük is van. Húgom kisfiának én lettem a keresztapja. Elérzékenyültem, amikor felkért, örömmel mondtam igent. Keresztfiam cseperedő baba korában még elfordult tőlem és sírt. Szüleimek csak bíztatták. Integes Gyurinak, menj oda hozzá, simogasd meg. A szeretetben feloldódott a kisfiú tartózkodása, és egyre többször somfordált hozzám, ha meglátogattak. Összehaverkodtunk. Annyira jól esik a ragaszkodása, hogy a szavakkal ki sem tudom fejezni. Imád focizni. Ezért a negyedik karácsonya közelettén úgy döntöttem, hogy a Jézuska futballcipőt hoz neki. A karácsonyfa alját a stoplis cipő szépen becsomagolt, masnival átkötött doboza ékítette. Megérkezett Balázs a szüleivel. Mit hozott nekem a Jézuska? Kérdezte. Izgatottan bontottak ki az ajándékot. Amikor kezébe került a meglepetés, felkiáltott. Focicipő! Kezében a csukával kétszer körbe táncolta a szobát örömében. Utána odajött hozzám, és mosolyogva azt mondta. Köszönöm, drága Gyurikám! Megsimogatta a könyökömet, és adott rá egy puszit. Teljesen elérzékenyültem, és könyszökött a szemembe. Kész voltam. Elégedett vagyok életem alakulásával. Azzal, hogy mi lenne, ha... Nem foglalkozom. Nem tartom valószínűleg, hogy önálló lakásba költöznék, még akkor sem, ha barátnőm velem tartana. Ha csendre vágyom, behúzódom a szobámba, és elbújok a világ elől. Ha pedig már elegem van az egyedül létből, akkor előre megyek a nagyterembe, ahol zajlik az élet. Például Zsuzsához, vagy útra kelek a kerekesszékemmel. Az 50-es években több ezer gyermeket fertőzött meg súlyosan a paralízis kórokozója Magyarországon. 10 éve hozta létre egyik barátom a Herfel 20-an még meg vagyunk alapítványt. Az alapítók közül már csak 13-an élünk. 4-en a rehabilitációs intézetben lakunk, 9-en pedig kiköltöztek férjükhöz, feleségükhöz. Mivel már régóta van hordozható lélegeztető készülék is, elszakadhattak az intézettől. Ha a vastüdő már kevés, akkor jön a gégemetszés. Ezt minden áron el akarom kerülni. Gégemetszés után megnő a fertőzés veszélye. Amikor 1969-ben felkerültem az intézetbe, még 7-en szorultunk vastüdőbe. Én vagyok közülük az utolsó mohikán. Lehet, hogy nem csak Magyarországon, de Európában is. Meséltem már a vastüdő kinézetéről, működési elvéről, és arról is, hogyan fekszem benne. Most szólok egy pár szót arról, hogyan tettem komfortossá az ágyban fekvést. A gép tepsi részéből csak a nyakam felétől lógok ki. A nővérhívót az egyik ismerősömmel közösen fejlesztettük ki. Az alap egy nyomáskapcsoló. Erre műanyagcsövet húztunk, a vége éppen a szám előtt van. Ha belefújjuk a csőbe, a levegő nyomja a kapcsoló membrányát, és megszólal a nővérhívó. Meg kellett oldani a televízió és a hifi torony önálló kezelését is. A lélegeztetőgép felnyírása fölé a szerkezet felső részére egy tükröt szereltek, és ahogy fektemből belenézek, nagy teret látok be magam körül. Másik haszna, hogy két tépőzárat ragasztottunk rá, meg a távirányítókra is. A nővérhívó szerkezet végében van egy ceruza. A számba veszem az íróeszközt, és azzal nyomkodom a távkapcsoló gombját. Maga a fekvés nem kényelmetlen, 40 év alatt mindent meg lehet szokni. Álmok a valóság tükrében. Ritkán szoktam álmodni, de amikor mégis, mindig makkegészségesnek látom magam. Visszatérő álmom, hogy egy nyitott sport Mercedesben ülök, mellettem egy hosszú hajú szőkenő, a csodaszép autó száguld bele a végtelenbe. Nemrégiben forgattak rólam egy filmet. Az életemről szólt, és a mindennapjaimat is bemutatta. Utcaképek is kerültek a szallagra. A rendező megkért, hogy válasszak hozzá alafestőszenét. Egyik, kedvenc klippemben egy kamion robog az országúton. Hatalmas síkon nyúlik át a stráda. A szabadság, az erő és a végtelen harmónia jellemzi a rövid montást. Ennek a klipnek a zenéjét választottam. Nemrégiben vettem egy fax-el ellátott telefonkészüléket, mert hogy 2000-ben elkezdtem tőzsdézni. Az első évben jól kaptam el a fonalat. 50 jó tranzakcióval nagyon sikeres évet zártam. Több mint megdupláztam a befektetett összeget, és messze menően elégedett voltam. A televízió teletek szolgáltatásában kísérem nyomon az árfolyamok változását, és ha a vétel vagy eladás szükségét érzem, remek szolgálatot tett a fax. A következő évben viszont rám járt a rúd. Csak lestem, ugyan merre kószált el mellőlem a szerencse. A MOL papírjának és kései ébredésemnek köszönhetően az előző évi nyereség 3/4 részét elbuktam. Az idén már óvatos duhaj módjára avatkoztam bele a tőzsde forgalmába. Sok kicsi sokra megy alapon vettem ki a részem az üzletből. Mágikus erővel vonz az építkezések érdekes és látványos világa. Falja a szemem a munkagépek mozgását, forgását. Beleképzelem magam az erőgépeket irányító emberek helyébe. Milyen jó is lenne! Egyik nap nagy örömmel értesültem róla, hogy nem sokára elkezdik építeni közelünkben a Rózsakert bevásárlóközpontot. Izgatottan nyúltam három ujjammal a kerekes szék joystickjához. Hamarosan rátaláltam az építkezésre. Szemgyönyörködtető volt a látvány. Itt aztán lesz mit néznem. A főnökök szigorú munkafegyelmet követeltek beosztottaiktól. Lazításról szó sem lehetett. Arról meg, hogy elszaladjanak egy doboz cigér, még álmodni sem mertek volna a melósok. Órákon át figyeltem a gödör mélyítését, majd az alapozás munkálatait, végül az épületkomplexum megszületését. Elektromos masinámmal körbejártam az építőipari szakemberek hangjától és a munkagépek berregésétől hangos tájat. Úgy látszik, néhány pillanatra mégiscsak kilopták magukat a hétkezi munkások, mert felfigyeltek rám. Egyikük vette a bátorságot és megszólított. Nem hoznál pár doboz cigarettát? Szívesen feleltem, és már füstölt is a kocsim kereke, ahogy indítottam. Úgy ismertem a környéket, mint a tenyeremet. Gyorsan beszereztem a cigarettát, és robogtam vissza. A melósok kitörő örömmel vették át a pakkokat. Hazafele menet zakatoltak a fejemben a gondolatok. Másnap reggel összekaptam magam, és elmentem a közeli nagykertbe. Mit tetszik parancsolni, nézett rám nagy pislogó az eladó. Egy gyűjtőkarton cigarettát kérek. Meglepődött az eladó. Tudja, sok barátom van. Ha a szokásosnál valamivel később indultam el az intézetből, munkás haverjaim akkor sem idegeskedtek. Ugyanis, amint elindultam a cigarettával megpakolt kocsival, amint egy fél kilométernyire dolgozók toronydarú kezelője már is leadta a drótot a földön serénykedőknek. Ne izguljatok, fiúk, már úton van, Gyuri.